Magdi, vagyis Bódi Mária Magdolna. Szigligeten született 1921. augusztus 8-án. Litéren halt meg 1945. március 23-án. A vértanú, akit 2025. szeptember 6-án boldoggá avatnak. De a Kvaterka műsorának mai vendége csak így beszél róla, Magdi. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A Kvaterka mai vendége Laposa Norbert, Balatonfűzfő plébánusa. Hozzá tartozik még néhány falu a környéken. Kezdjük azzal, ami igazán fontos. Hiányzik még a futball?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Meglepő az első kérdés. Igen, hiányzik a foci, ezt mondhatom őszintén. Én Sármelikről származom, és ott 8 évig fociztam csapatban. Aztán papként is, fiatalokkal is fociztam azóta, de voltak sérüléseim is, ezt a sportot már nem űzöm.
Abba kellett hagynia, vagy azért hagyta abba, mert pap lett, és akkor mégiscsak az edzésekre nem tud elmenni?
Hát az, hogy igazoltan csapatban játszom, az esélytelen, mert természetesen edzésre kell járni. Az is hozzátartozik, hogy netán jönne egy nagyobb sérülés, akkor a papi szolgálatot nem tudom végezni, és az azért sokkal fontosabb, hogy ott helytálljak.
De hogyan lett pap? És miért lett pap? Mindig ezt kérdezem a papoktól. Miért lett pap?
Sokszor megkérdezték már tőlem is, és nagyon nehéz ezt szavakba megfogalmazni. Röviden az életutamról, én Zala megyéből, Sármelékről származom, ott az akkori plébános Kovács János atya, aki már nincs közöttünk, reményénk szerint már az égi hazában van. Mellette elkezdtem minisztrálni, hittanosa voltam, és János atya papi élete felkeltette a figyelmem, hogy mi lenne, ha én is ezt a hivatást választanám. Nyilván akkor ez még ilyen gyerek szinten volt. Később aztán, amikor megbirmálkoztam, utána is továbbra is minisztráltam, tehát nem az volt, hogy akkor birmálkozás megvan, Isten vele, templom, hanem továbbra is jártam, és megerősödött bennem a hivatásnak a kíváncsiság, a vágy, hogy én is ott álljak az oltárnál. De ilyen nagy csodás, megvilágosodásról én nem tudok beszámolni, mert ez egy folyamat volt az én életemben.
Hát akkor sima az út, rögtön jelentkezett a papi szemináriumba, és pap lett.
Annyira azért nem volt sima az út. Annyit tudni kell azért, hogy a családomban a nagyszüleim gyakorolták a vallásukat, amikor gyerek voltam. Szüleim gyerekkorukban igen, aztán utána már nem. Szóval mindenképpen a nagyapámnak nagyon hálás vagyok, mert ő már óvodáskorom óta vitt a templomba. Ma is emlékszem, ahogy ott a kóruson ültünk. A családban, amikor bejelentettem, hogy pap szeretnék lenni, azért osztatlan sikert nem maradtam ezzel.
Néma csönd?
Hát azért néma csönd nem volt. Nyilván a...
Megbolondultál, fiam?
Akkor nem értettem azt a szituációt, meg azt a helyzetet, most már sokkal jobban. A családunkban, tudomásom szerint korábban senki nem választotta a papi hivatást. Ettől kezdve ez egy ismeretlen életforma. Nyilván a szüleim féltettek, aggódtak, hogy lesz, mi lesz velem. Nekem van egy bátyám, tehát az volt a terv, hogy én otthon maradok, és akkor gondoskodom a szüleimről. Tehát ez egy annyira váratlan bejelentés nem volt, mert nyilván tudták, megyek a templomba szentmisére, azt annyira nem értették, hogy hétköznap is miért járok. De hát, hogy a beszélgetésünk elején szóba került a foci, tehát mellette sportoltam, tehát...
Azért mégis normális a gyerek tulajdonképpen.
Hát remélem, hogy így gondolták, de ez most vicc volt. Egyébként nem a szemináriumba jelentkeztem először, nyilván a 8. osztály után, amit Sármeléken végeztem el, tovább tanultam Keszthelyen, a vendéglátóipari szakközépiskolába.
Kollégium?
Nem. Az már Sármeléktől 12 kilométerre van, tehát bejáros voltam. Hogy miért a vendéglátót választottam, Sármelék közel van a Balaton partjához. Logikusan nyilván az ember szeretne elhelyezkedni a munkában, és a vendéglátásban láttam azt, hogy abban mindig találok munkahelyet vagy munkalehetőséget. Leérettségiztem, utána még egy menedzserképzésre jelentkeztem, és egy évet ebből elvégeztem, és ekkor jött a bejelentés, hogy szeretné pap lenni. Tehát ez egy összetett dolog volt, mert a VSK-t ott hagytam, mert ez meg is történt, hogy jelentkeztem a szemináriumba, föl is vettek.
Bocsánat, mit hagyott ott? Mondott egy...
Ja, bocsánat, VSK, ez a vendéglátóipari szakközépiskola. Tehát a János atya elvitte a konkurzusra, jött az értesítés, hogy fel is vettek a szemináriumba.
Hát egy menedzsert, persze.
Akkor még nem voltam meg, azóta se lettem menedzser, legalábbis vendéglátóipari menedzser, nem? És... végül visszamondtam a jelentkezésemet, mert nem tudtam volna úgy elindulni nyugodt lélekkel, hogy elvarratlan szálak vannak odahaza, és hozzátartozik, hogy a bátyámnak azon a nyáron volt az esküvője is, szóval így egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy valóban ez az én utam vagy más. Így visszaléptem, befejeztem az iskolát, végül nem menedzser lettem, hanem vendéglátóipari üzletvezető, amiben sohasem helyezkedtem el.
Nem csapolt sört soha?
De voltam gyakorlaton, étteremben, tehát ezért ilyen feladatom is volt. Szóval befejeztem az iskolát, a kereskedelembe kezdtem el dolgozni, kezdtem egy áruházba, ott dolgoztam 2,5 évet, majd odahaza Sármeléken nyílt egy úgymond készétel gyár, ahol fűszerraktáros voltam, és ez a fél év volt nekem, az a raktár egy hivatástisztázó fél év, mert egyértelműen azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemen.
Annyira unalmas volt.
Meg volt a szépsége, csak nem volt hosszú távú célom, tervem. Az, hogy fölkelek reggel, elmegyek dolgozni, hazamegyek, mennek a napok egymás után, de hogy nem teljesedik ki az életem. És időközben egy fiatal atya került Sármellékre, akivel újra sokat kezdtünk beszélgetni a papi hivatásról, és a visszalépésemet követően 4 évre újra jelentkeztem a szemináriumba. Ekkor már otthon is egész másként fogadták. Azt mondták, ha ennyi idő után is ez az elhatározás megvan bennem, akkor látják, hogy tehát nem akarják ezt megakadályozni, mert hogy ez lesz az életemnek a kiteljesedése. Így hát 2008-ban jelentkeztem, elkezdtem a teológiai tanulmányaimat, 2012. december 8-án diakonussá szenteltek, és 2013. június 14-én pedig áldozópappá.
Arra nem gondolt? A szülei nyilván gondoltak rá, hogy ha pap lesz, akkor nem lesznek gyerekei. A szüleinek pedig nem lesznek unokái, legalábbis öntől.
A bátyám korábban ebben segítségére volt, neki van 2 lánya, úgyhogy nem maradtak unokák nélkül. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy unokákkal én nem ajándékozom meg őket, de egy egész különleges módon sokkal inkább a gyermekük maradtam. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet jobban kifejezni, de egy szülő és a papgyerek kapcsolat az azért elég különleges és nagyon mély. Ugye most többes számban beszélünk a szüleimről, hát a papi életem kezdetén azért egy nagy próbatétel is jött rögtön. Hát nem voltam egy éve voltam talán papkáplán, amikor kiderült édesanyámról, hogy daganatos betegség alakult ki nála, és... Másfél évig küzdött, és 2015. november 9-én elhunyt. Az egy nagyon nehéz időszak volt, de papi életem első, és szerintem a legnagyobb csodája, az ő megtérése volt. Mert amikor elkezdtem a szemináriumba tanulni, akkor édesanyám visszatalált a templomba, rendszeres szentmisére járó volt, templomtakarításba besegített, rózsafüzér társulati tag lett. Ez egy óriási megtérés történt nála rövid időn belül, és ott voltam a halálos ágyánál. Én magam láttam el a szentségekkel, és ha nem indultam volna el a papi élet útján, nyilván Isten útjai kifürkészhetetlenek, de nem biztos, hogy ez így alakult volna. És én azt mondtam, hogyha semmi csoda nem történik az életemben már, a papi életemnek a legnagyobb ajándéka az, hogy édesanyám mint megtért hívő lélek távozott a földi életből.
Kérdeztem az előbb a gyerekeket. Egy püspöktől is megkérdeztem egyszer ugyanezt, aki nagyjából ugyanazt mondta, amit ön, hogy annyira felkészült a papi életre, hogy számolt azzal, hogy gyerekei nem lesznek, és aztán tréfásan hozzátette, hogy de egy feleség néha jól jönne. És persze tréfa volt, de utalás arra, hogy egy pap egyedül van, hogy egy társ, egy olyan közeli társ, mint amilyen a házastárs, az néha jól jönne. Ez így van?
Én nem gondolom azt, hogy a papi életforma nehezebb lenne, mint a családi. Mert
azért... A házasság is egy szentség.
Így van. És a házasságban is ugyanúgy megvannak a nehézségek, a problémák. Nyilván én magam nem tapasztalom a saját életemben, de hát beszélgetek emberekkel, gyóntatok, hogy hiányzik a társ, ki kell alakítani a papnak az életében azt, hogy nagyon furcsa ezt így megfogalmazni, de hogy a Jóisten a társa, vagy a Jézus a társa. Nyilván vannak nehezebb időszakok, mondjuk karácsony, szenteste, de igazából nem mondhatom azt, hogy nincs családom, mert nagyon sok család van, az egyház közösség az mind egy nagy család, és akár most, hogy a szentestét szóba hoztam, tehát, hogy együtt ünneplünk, látni azt, hogy mennyire szeretnek, mennyire örülnek annak, hogy vagyok, mennyire hálásak azért, hogy a papi hivatást választottam, és hogy a lelkiekben tudom őket szolgálni. Azt mondta Jézus, aki elhagyja értem apját, anyját, fivérét, nővérét, stb. 100 annyit kap már most itt a földön. Aki nyitott szívvel szolgál, és nem azon keserek, hogy ő miért van egyedül, ő megtapasztalja azt, hogy ez mekkora igazság, amit Jézus mondott. Hozzáteszem azt is, hogy mennyien vannak, akik nem a papi hivatást, vagy beszélhetünk a szerzetesi hivatást választják, és mégis egy egész életen át egyedül élnek.
A filmekben lehet látni, elmondom a hallgatóknak, hogy itt ülünk a Balaton fűzfői plébánián, pedáns rend van, ezt meg kell mondjam. Velünk szemben a feszület, filmekben lehet látni, ahogy az apáca beül a templomba, és akkor beszélget Jézus Krisztussal. Ön is szokott így beszélgetni? Hangosan?
Hangosan azért ritkábban, de gondolati szinten folyamatos kapcsolat van. Szóba került a család, és az, hogy ha valaki egyedül él. Ha családban él, akkor sokkal több visszajelzés kap, hogy mit tesz, hogy cselekszik, mi hogy beszél, tehát van visszajelzés. Ha valaki egyedül él, akkor sokkal nagyobb önkontroll kell, illetve a társ, maga Jézus, hogy tehát folyamatosan az ember rá gondol, hogy vajon ezt most jól tettem, nem tettem, stb. Tehát a kommunikáció, a kapcsolat az folyamatosan megvan.
Kicsit fordítok a beszélgetésen. Az elején mondtam, hogy Balatonfűzfő plébánosa, de néhány környékbeli falu is önhöz tartozik. Az egyik ilyen faluli tér, ami most egészen különleges.
Gondolom a hallgatók is hallottak már róla, hogy Bódi Mária Magdolna litéren szenvedett vértanú halált szüzessége védelmében 1945. március 23-án, és az ő boldogávatására készülünk, amely szeptember 6-án lesz Veszprémben 11 órakor.
2025-öt írunk.
Igen, tehát most. Ez most egy elhalasztott időpont, mert az eredeti időpont az 2025. április 26-a lett volna, azonban pár nappal korábban húsvét hétfőn Ferenc pápa elhunyt, és emiatt a boldogávatást is elhalasztották, de most már tudjuk az időpontot, hogy szeptember 6-án lesz. Nekem óriási ajándék az, hogy itt szolgálhatok. Tehát Fűzfőn, Litéren, Vilonyán, Papkeszi, Király Szent István, azokon a településeken, ahol Magdi élt, már ugye a családja, ugye Szigligeten született, és több helyen is laktak a Balaton felvidéken, és itt ezen a vidéken is, hogy azon a helyen szolgálhatok, ahol ő is missziós munkát végzett. Annyit hadd mondjak el, hogy 4 kápláni helyen volt, és az utolsó várpalota volt, És amikor Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek atya behívott az érsekségre, akkor már sejtettem, hogy helyezés lesz. Hallani lehetett, hogy esetleg fűzfő, és ott az aulában Magdinak kint volt egy portréja. És amíg ott várakoztam, odaálltam a kép elé, és mondtam, hogy Magdi, ha ezt akarod, akkor jövök, de akkor légy szíves, segíts. És azóta is tapasztalom Magdi közbenjárását. Számtalan esetben megtapasztaltam. Az egyik nagyon nagy megtapasztalás az a Balakat, az 50 órás szentségimádási hétvége, amelyet minden évben június utolsó hétvégéjén szervezünk meg. Annyit szeretnék erről mondani, hogy amikor ide kerültem 2017-ben, szerettem volna, hogyha havonta egy órás szentségimádás legyen a templomba. Ez meg is történt, és azóta is így van, minden hónap első péntekén egy órás szentségimádás van, és közben gyóntatok, utána pedig a szentmisét ünnepeljük. És aztán az egy olyan időszak volt, hogy az eukarisztikus kongresszussal is készültünk már, és az egyik helyi egyetemista lány részt vett Fábri Kornél atyának a szentségimádás iskolája lelki gyakorlatán, készületén, és mondta, hogy mi lenne, ha nálunk is tartanánk nagyobb szentségimádást. Volt éjszakai szentségimádásunk, majd az ötlet még tovább fokozódott, hogy legyen 50 órás. Hát ekkor nagyon meglepődtem, hogy ki fog 50 órán keresztül a templomba lenni, mikor akár egy napos szentségimádás is nehéz ma már megszervezni. Pár nap időt kértem, hogy átimádkozzam, és hát annyit mondtam, hogy részemről rendben van, de szervezzék meg, hogy minden órában legalább két ember legyen a templomba. Mindig elmondom, a legnagyobb dolog, amit én hozzátettem a Balakathoz, az az, hogy nem mondtam rá nemet. Ez is azért fontos mozzanata volt a történetnek. Aztán is akkor első évben plébányai szinten szerveztük meg, valóban voltak minden órában ketten, és utána pedig szélesebb körbe hirdettük meg, elsősorban középiskolások, egyetemisták számára. És ez néhány év alatt kibontakozott, annyira, hogy most június végén körülbelül 150 egyetemista volt itt az 50 órán végig. Itt vannak kísérőprogramok, tehát folyamatos a szentségimádás, de vannak előadások, dicsőítés, hajnali áhítat a Balaton partján, tehát elég sokszínű a program. Nagyon-nagyon
olyankor jó. Fürdenek is?
Az áhítaton nem, de van rá lehetőség természetesen, hogy aki szeretne, tehát bármikor, tehát nem kötelezőek a programok.
Bocsánat, a komolytalan megjegyzésért.
Nem. Tehát nagyon széles a program, nagyon-nagyon jó fiatal önkéntesek vannak, tehát nekem igazából itt kell lennem, és kísérem őket, de szuper csapat van. Dr. Udvari György érsek atya is nagyon szívén viseli a hétvégét, rengeteg segítséget kapunk a Főegyház megyétől, és amiért ezt elmondtam, az az, hogy a csoda. Tehát, hogy miért pont Balatonfűzfőn? Szentségimádás. Ugye Bódi Mária Magdolnáról tudni kell, hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolata volt az eukarisztiával. Ugye itt Fűzfőn két templom van, itt, ahol a plébánián vagyunk, itt mellettünk a Jézus szíve plébánia templom van, ebben a templomban tette a magánszüzességi fogadalmát, és itt nagyon sokat imádkozott a Szent Család ablaka alatt. A másik templom a gyártelepen van, a Szent László templom, Magdi gyári munkáslány volt, és hajnalban ment már 5:30-kor a templomba imádkozni, kapott kulcsot a sekrestjéhez, de nagyon-nagyon fontos volt neki az eukarisztiával való elmélyült kapcsolata, és a gyárban is hát missziós munkát végzett. Egyébként 20 évesen hihetetlen teherbírása volt, nagyon nagy kreativitása, mert a gyerekekkel is foglalkozott, időseket látogatott, a szegényeket segítette, szervezett kis csapatot is maga köré. Nem akarok csapongani, de azt mindenképp szeretném elmondani, hogy az ő életese így indult. Ő szeretett volna szerzetes nővér lenni.
Na de hát miért nem lett?
Azért, mert a szüleinek akkor még nem volt a házassága rendezve, tehát nem szentségi házasságban éltek.
Tehát nem esküdtek meg.
Templomba, igen, és akkor még az egyháznak nagyon szigorú előírásai voltak, és ezért Magdi nem léphetett be egyetlen szerzetes közösségbe sem.
Ez így nagyon furcsa, nem tudom hány év távlatából hogy egy olyan ember, aki egyébként most lesz boldog, annó, amíg élt, nem léphetett be a szerzetes rendbe. Nem tudom, érti-e, hogy mire gondolok?
Egy óriási példa a Magdi részéről. Ma mit lehet néha tapasztalni? Valamit kérnek az egyháztól, hogyha az előírások, mert be kell tartani az előírásokat, ha valami nem felel meg, lehet, hogy hátat fordítanak, és azt mondják, hogy én többet ide nem jövök, mert nem teljesítették a kívánságom. Magdinál pont az ellenkezője van. Nem az volt, hogy ő hátat fordít az Istennek, hátat fordít az egyháznak, hogy az egész életemet ide szenteltem volna, és nem kellek, ráadásul önhibámon kívül, hanem azt mondta, hogy jó, hát akkor ezt a szerzetesi életet a világi életben éli meg, tehát Krisztusnak szentelte az életét, szüzességi fogadalmat tett, pedig voltak udvarlói is, de kitartott emellett, tehát ő az Istennek szentelte az életét, csak nem egy szerzetesi közösségben, hanem a világban. A gyárban is, azért a gyárban nem, idézőben nem csak hívő emberek voltak. Sokszor előfordult, hogy káromkodtak, csúnyán beszéltek, nyilván ez nagyon zavarta, és egy idő után Magdi jelenlétében egyre kevésbé történt ez meg. Tehát olyan kisugárzása volt, hogy hatott az emberekre. Aztán, ami a Temesi József atya könyvében is le van írva, hogy a Szívgárdának is a tagja volt, és a szívújságot próbálta terjeszteni a gyárba.
Nem tudom, mi a Szívgárda, bocsánat.
Az is egy ilyen csoport volt akkor, és volt egy újságuk, a Szívújság. Magdi ezt próbálta terjeszteni, és kiabálta a gyárba, hogy itt a szívem, és nyilván akkor egy fiatal lány felkeltette az élet, hogy hát az újságot adta. A humor is benne volt, az életvidámság, tényleg érték, nehézségek, de ennek ellenére soha nem vesztette el a hitét, és óriási példakép Magdi a mai fiataloknak, mert az ő korosztályukból való, és igen, egy szovjet katona meg akarta őt erőszakolni, Litéren egy ideiglenes óvóhelynél nem engedte, és több lövéssel lelőtte ez a katona.
A litériek számára mit jelent az, hogy az egyik ott élő ember, nem ott született, de ott élt, ott tevékenykedett, boldog lesz? Érzik a mai hívők? Egyáltalán, aki Litéren él, azt tudja, hogy igen, itt közülünk valakit szeptember 6-án boldoggá avatnak.
Nyilván a templomba járók készülnek évek óta. Most a főegyházmegye Budi Mária Magdolna 80. emlékévet ül, mert most volt 80 éve a vértanúságának, és minden évben volt megemlékezés a vértanú halálához közeli időpontban Litéren. Várják, készülnek. Litér lassan, én úgy látom, mintha Veszprém külvárosa lenne, tehát nagyon sokan költöznek be. Nyilvánvalóan nekik esetleg kevesebb információjuk van, de azt gondolom, hogy a falu nagy része természetesen tud róla. Gondolom én, hogy akik nem járnak templomba, ők is büszkék rá és várják, mert hát azért ez nagyon egyedi, hogy aki ott élt, ha nem is sokáig élt Litéren, talán egy évet éltek ott, de hát mégis onnét származik.
Kicsit fordítok a beszélgetésen. Panaszkodnak ma sokan, hogy kevés a hívő, hogy fogynak a hívők, hogy kevés a pap. Most itt Fűzfőn, itt van egy fiatal ember, aki plébános. Azt érzékeli, hogy fogynak a hívők, vagy éppen fordítva?
A Balatonpart egy elég sajátságos hely, mert nyilván nyáron a lakosság száma növekszik, duplájára, vagy akár háromszor annyian is jönnek a nyaralók, nyaralótulajdonosok, vagy akik éppen itt töltenek egy hétvégét. Sokkal többen vagyunk nyáron a Szent Misén. Kihangosítást is megcsinálhattuk, hála Isten így kint is, mert annyira nem nagy a templomunk. Hogy fogynak-e a hívek? Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni, hogy mondjuk az ország mely részén nézzük ezt meg. Egy plébánoshoz, egy paphoz egyre több település tartozik. A kisebb települések, most legyünk reálisak, sajnos egyre kevesebb figyelmet tudnak kapni. Mérlegelni kell, ez nagyon nehéz így kimondani, mert mindenki fontos, és ez ember mindenkihez menne, de súlypontokat kell lassan helyezni, hogy nem is súlypont, központokat. Tehát itt a Balaton-Fűzfői plébánia, hála Isten, a hozzám tartozó filiák, Litért is beleértve, élő kapcsolat van. És nem az egész településről beszélek, hanem a hívő közösségről. Nem az, hogy azt mondják, hogy én nem megyek oda misére, mert miért nem nálunk van. Hála Isten, idén volt az első olyan úrnapi körmenetünk, hogy délelőtt nem volt máshol szentmise, csak itt. Itt korábban nem volt hagyomány úrnapi sátrakat állítani. Évek óta gondolkoztam ezen, hogy de jó lenne, és most jött el az ideje. 4 sátrat készítettünk, egy-egy település készítette, tehát az elsőt Balatonfűzfő, a másodikat Litér, aztán Vilony a Király Szent Istvánnal, és a negyediket Papkeszi, és jöttek is. Együtt ünnepeltük az eukarisztiát. Én azt gondolom, hogy most ez nagyon fontos, hogy a hívek is nyitottak legyenek arra, hogy ahelyik templom vagy plébániai közösséghez tartoznak, hogy ott a települések is ismerjék meg egymást, és ne rivalizáljanak, hogy nem tudom én mi, hanem érezzék azt át, hogy egy közösséget alkotnak, és hogy nyilván egy plébánosuk van, ezzel neki is sokat tudnak segíteni. Mert igen, a papok létszáma is csökken, látjuk. Lehet, hogy most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, az biztos, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani.
Például focival.
Akár focival. Igen, igen, de...
Jó, megint komolytalan voltam.
Nem, mert ez nem vicc egyébként. Ki kell lépni a templom falain kívül. A hitoktatás is nagyon fontos, hogy Litére hitoktatok az iskolába. Református iskola, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az ökumené az számomra az az iskola, mert mondhatom, hogy szó szerint, mint a Krisztusban testvérek vagyunk. Tehát ott is, hogy a fiatalokkal, vagy akár itt a Balakatra visszatérve, én nekem itt ez egy változást is hozott az életembe, mert az első évben, amikor itt idejött 100 egyetemista, itt azért ilyen kis csendes ez a vidék, ahogy tapasztalta, amikor jött, és egyszer csak jön 100 fiatal, és akkor itt nyüzsölnek, jönnek, mennek, és hát majdnem bezárkoztam a plébániára, hogy
hagyjanak békén.
Hát, hogy nekem ez egy nagyon idegen dolog volt, én nem tartoztam korábban gyerekként ilyen nagyobb ifjúsági csoporthoz, nagyon ritkán voltam esetleg egy-egy találkozón, 2-3 alkalommal, és nekem ez nagyon furcsa volt. És rájöttem arra, hogy a lehető legrosszabbat teszem,
hogy a bezárkózással.
Igen. Ez a helyzet akkor fog változni, hogyha közéjük megyek. És akkor a második évben, vagy hát egy folyamatában egyre jobban éreztem magam. Ők meg nagyon örültek, hogy ott vagyok közöttük. Most már tényleg nagyon jó, már is sok visszatérő fiatalt megismertem. Hát mondjuk egy szerzetesi hivatás már, hogy itt alakult ki, vagy itt erősödött meg, azt nem tudom, de egy hivatást tudom, hogy hozzátett a szentségimenési hétvége is. De hozzáteszem, hogy párok alakultak ki. Van olyan, hogy már a házasságra készülnek. Mondjuk egy ilyen alkalom nagyon jó, mert a fiatalok is, nyilván Budapest egy más közeg, ott sok fiatal van egy helyen, de vidéken egy vallását gyakorló középiskolás vagy egyetemista a helyben nem biztos, hogy talál társat magának, vagy egy csoportot. Nagyon szeretném, hogyha itt kialakulna egy ilyen ifjúsági csoport, hát el kell menni, és meg kell őket keresni, meg kell szólítani.
Komolytalan megjegyzés, söröztek is együtt?
Nem.
Jó, bocsánat. Egy pap, mivel foglalkozik? Most úgy értem, hogy milyen a napi rend. Fel kell 5:30, 1/2 órát imádkozik, reggelizik, elmosogat, szokott például magának főzni, mikor takarít, és egyebek?
A főzésen kívül önellátó vagyok, tehát...
Tehát nem főz?
Nem, ellátnak, tehát kapok is, vagy rendelek.
Tehát a hívek azt mondják, hogy a hétfő az egyik családé, a kedd a másiké, a szerda a harmadik, így valahogy?
Hát ha litéren misézek, ott pénteken és vasárnap, akkor mindig egy komplett ebéddel indítanak útnak, tehát az már megvan oldva. Hát itt is akár családokhoz elmegyek, meghívnak. Jó, hát azért egyszerűbb dolgot én is el tudok készíteni, szóval...
Egy rántotta, az nem kihívás.
Na hát azért az természetes, hogy nem. Tehát így az étkezésen megvan oldva, a takarítás, mosás, ilyesmi, tehát én végzem, hát abban semmi nagy kunszt nincs. Sőt, nagyon szeretek kertészkedni, nagy plébánia kert van, úgyhogy magas ágyások vannak, veteményem van. Az idén nagyon nagy öröm számomra, hogy... Ugye én faluról származom, és magról sikerült nevelnem paradicsom paprikapalántákat, amelyek most már teremnek.
Hát ez nagy dolog, egész komolyan mondom, tehát nekem is vannak olyan ismerőseim, akik ilyeneket csinálnak, magról, paradicsomot, hát az nehéz ügy.
Nem nehéz, mert el kell vetni, locsolni kell, és figyelni. A növény az azt teszi, ami az ő küldetése, nem tudom, hogy mondjam, ahogy a természetrendje, hogy a Jóisten így alakította.
És akkor hogy van, hogy minden nap be van osztva, hogy hétfőn megy litérre, kedden megy máshova, a szerdai nap fűzfői, valahogy így?
A szolgálatot nézve megvannak, hogy mikor, hol van szentmise. Hűzfő mellett a másik hangsúlyosabb település az nyilvánvalóan litér, tehát ott van hétköznap is, tehát nyilván ez megadja a napnak, vagy a hétnek a fix pontjait, a szolgálat, hát amit nem lehet tudni nyilván, az mondjuk egy temetés, az bármikor történhet. Hivatali dolgok, épületek felújítása, mindig van mit, pályázat.
Ez nehéz dolog? Tehát most arra gondolok, hogy vannak ingatlanok. 4-5 falu, vannak ott ingatlanok, templomok, fel kell újítani, beázik a tető, villámcsapás. Ez egy óriási teher egy plébánosnak?
Kihívás mindenképpen, hogy megoldást találjunk. Nyilván a hívek is sokat segítenek, de van olyan felújítás, ahol azért nagyobb anyagi forrás szükséges, akkor nyilván pályázat az nagy lehetőség, vagy nyer, vagy nem. Azért itt sok mindent meg tudtunk valósítani az elmúlt évek alatt Hűszfőn. Templomtetőt sikerült pályázatból lecserélnünk. Itt korábban nem volt harangszó, 2 kicsi harang volt a toronyban, amit kötéle húztak, és tavaly, nem is tudom, 5 év gyűjtés után egy 162 kg-os és egy 56 kg-os harangot szentelt érsekatya, úgyhogy azóta van reggeli, déli, esti harangszó. Az nekem nagyon hiányzott, nagyon szeretem a harangszót.
Nem panaszkodtak a hívek, vagy a hívek nyilván nem a környékbeliek, hogy arra ébredtem, hogy...
Hála Isten, senki sem. Nem. Pedig a nyártól kicsit tartottam, hogy mi 7-kor harangozunk reggel, tehát nem 5 órakor. Azt gondolom, hogy ebben is lehet kompromisszumos megoldást találni, és semmi panasz nem jött, sőt, már az jött vissza, hogy a helyi lakosoktól is, hogy milyen jó, hogy szól a harang reggel, mert akkor tudják, hogy 7 óra van. Hát régen igazából ilyen jelzésértéke is volt a harangozásnak. Inkább azt mondom, hogy örülnek ennek.
Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják. Műsorunk vendége Laposa Norbert, Balatonfűzfő plébánusa. Én Sályi András vagyok. Kicsit fordítok a dolgon, és komolytalan irányba, aki a Balaton mellett lakik, nem mindig fürdik, vagy nem szokott fürdeni. Szokott lejárni a Balatonhoz fürdeni?
Én nagyon szeretem a Balatont, természetesen, hogy ha van rá lehetőség, akkor igen. Érdekes, hogy akik a Balaton partján élnek, tisztelt a kivételnek, mert azért vannak, akik kihasználják, de azért beszélgettem is emberekkel, hogy mikor voltatok lent? Hát már 10-20 éve. Hát mondom, más örül annak, hogy itt egy hetet el tudjon tölteni itt, sőt úgy, hogy még jó idő is legyen. Ez sokszor így van ám az életünkben, hogy ami adva van, el lehet érni, az hát majd holnap, és amikor meg nincs, akkor meg az ember rájön, hogy mennyi lehetőséget elmulasztottam. Én igyekszem nem elmulasztani, tehát én szeretek úszni benne.
Ja. Még 2 kérdés. Az egyik, amikor életében először gyóntatott, az milyen?
Hát nagyon izgultam. Nagyon-nagyon izgultam. A szituációra emlékszem, de az is természetes, hogy ugye nem mondhatok róla semmit. Nagyon izgultam, de egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy valaki, tehát egy eszközé tudtam válni. A gyerekeknek mindig így mondom a gyóntatást, hogy én olyan vagyok, mint egy telefon. Ha valaki nincs ott személyesen, akkor telefonon tudjuk felhívni. A pap tényleg olyan, mint egy telefonkészülék, hogy a gyónó és a Jóisten között a kapcsolatot létrehozza, és közvetíti a Jóisten feloldozását. Tehát nagyon nagy boldogság az, hogy ebben a lélektisztításban én eszköze tudok lenni a Jóistennek.
És mi a jó? Van olyan, ahol szembeül a gyónó meg a gyóntató, és világos van, és látják egymást, kvázi beszélgetnek, és a régi időkben meg volt az a hagyományos dolog, hogy a papot alig lehetett látni, meg lehet, hogy a gyónót sem nagyon lehetett látni, egy ilyen, nem is tudom, fából készült rosti választotta el őket. Melyik a jó?
Mind a kettő.
Melyiket gyakorolja?
Mind a kettőt.
Melyiket szereti jobban?
Én nem teszek különbséget. Nyilván a gyónótól is függ, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő gyóntatószékbe szeretne gyónni, hát van rá lehetőség. Vagy ha éppen azt mondja, hogy nem szeretne oda bejönni, hanem akkor személyesen, hát én teljesen nyitott vagyok rá. Én nem mondom azt, hogy ez jobb, vagy az jobb. Az a lényeg, hogy aki jön a bűneit megbánni, neki segítsek bármelyik formában.
A következő kérdés az, hogy a prédikáció. Be kell, hogy valljam, kedves hallgatók, ne figyeljenek oda, ez nagyon bizalmas közlés, hogy én időnként elég sokszor elégedetlen vagyok a prédikációval. Ön hogy készül? Például van-e olyan, hogy időhatár? Például van-e olyan, hogy legyen köze a mai világhoz, a mai élethez?
Hát nyilván a legfontosabb vezérszál azok a szentírási részek, ami az adott vasárnapra vagy ünnepre vonatkoznak. Igyekszem időben elolvasni. A legfontosabb számomra az az evangélium, mi lesz a következő vasárnapi evangélium, és akkor gondolkodom rajta, és igyekszem nyitott szemmel járni a mindennapokat. Nagyon sokszor előfordult, hogy hétköznapinak tűnő dolgot példaként beemeltem, mert azt gondolom, hogy amit az emberek leginkább haza tudnak vinni magukkal, az az, amit ők maguk is megtapasztalnak, vagy amit ők maguk is küzdenek. Sőt, én azt se szégyellem kimondani, hogy tehát mindig többes számba beszélek, mert amiről beszélek, az rám is vonatkozik. Nem az, hogy most ti, hanem mi. Mert nekem is ugyanúgy vonatkozik az, amit mondok, mert hát én is küzdök a saját dolgaimmal, én is szeretnék egyre jobbá válni. És akárha mi velem történik, és elmondható, mert nyilván most az ember mindent azért nem mond el, vigyázni kell a mértékkel, hogy ne túlságosan saját magamat tegyem oda, és akkor mindig magamról beszéljek, hanem tényleg a hétköznapokból is, ha vannak példák, és párhuzamba lehet hozni. Hát ott vannak a Jézus példabeszédei, vagy az evangéliumok, minden korban érvényesek, mert az ember sok mindenben változik, de hát az életünk az sok mindenben hasonlít. És hogyha ezt le tudjuk fordítani úgy, hogy nem csak jó van, meg volt a prédikáció, aztán menjünk haza, hanem hogy valamit hazavisznek, csak egy mondatot, vagy egy érzést, ami előjött belőlük, akár öröm, vagy nem tudom, amit elgondolkodnak, ez nagyon fontos szerintem. Hát most én nem tudom, nem most megint magamról beszélek, de nem szoktam leírni a prédikációt, ami veszélyes is lehet, mert akár az ember ismétli magát, de szeretek az emberek szemébe nézni, amikor prédikálok, mert ott egy nagyon nagy visszajelzés, hogy értik-e, hogy miről, hogy mit akarok átadni, miről beszélek, figyelnek-e, unalmas vagyok-e, mert azt is észre kell venni, hogyha már unalmas, amit mondok, és nincs, tehát hogy már nem tudok mit oda tenni, akkor a fölöslegesen ne beszéljek, mert annak semmi értelme nincsen. Figyelni az emberek reakcióját.
Ismeri azt az érzést, amikor valami nagyon érdekes, izgalmas, és akkor az ember arra gondol, hogy itt a vége. De valaki mond még valamit, kicsit tovább viszi, és akkor az ember arra gondol, hogy hát odáig egész jó volt, de most már innentől kezdve, és akkor valahogy az egész úgy ellaposodik.
Nyilvánvalóan történhetett ez már nálam is.
Nem arra gondoltam, hogy önnel, igen, hát csak igen, hogy egyáltalán igen. Ismerje.
Hát igen, tudni kell időbe befejezni. Ha már nincs gondolat, akkor nem kell háromszor ugyanezt elmondani. Nyilván kell egy íve legyen a prédikációnak. Valahonnét elindulunk, mint egy levelet, ahogy megírunk. Bevezetés, tárgyalás, befejezés. Tehát, hogy a végén utaljunk vissza arra, amiről eddig beszéltünk, és pont. Tehát azt mondják, hogy egy 6-7 percig tudnak figyelni, vagy tudunk figyelni folyamatosan. Volt olyan, hogy már prédikációban szóba hoztam, és mondtam, hogy már több mint 7 perce beszélek, úgyhogy már nem figyelnek, és akkor már rögtön figyeltek.
Ugyanazt mondja, ez a záró kérdés a prédikációról, ugyanazt mondja, ha egy nap több helyen tart szentmisét, ugyanazt a prédikációt mondja, vagy mindegyik más?
A váz az ugyanaz. Reggel 8 órakor van az első mise litér, vagy Vilonyán vagy Papkeszin. Ott rövidebben kell prédikáljak, mert 9 órakor már litéren kezdek. Tehát litéren ott már több időm van. Ennek is megvan az éve vasárnapnak, Ami, hogy prédikálok, van, hogy változtatok rajta, mert mondom, hogy figyelem az embereknek a reakcióját. Általában itt a fűzfői, a 10:30-es misé, amikor...
Mikor hosszabb?
Nem kell futnom tovább, bocsánat, hogy így mondom. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor még 20 percet húzzak rá, de ez mégis egyfajta megnyugvást ad. És talán itt forja ki magát a legjobban, hogy tényleg látom, hogy miről beszéljek még, mit kell jobban esetleg kifejtenem.
Vagy... Hol nem figyeltek, vagy hol figyeltek.
Igen, igen. Vagy éppen az, hogy lehet, hogy egy kicsit hamarabb kell befejezni.
Karrier, nem akar püspök lenni? Amikor a pápa választás zajlott, akkor úgy eszembe jutott, hogy van ott egy sor bíboros, nem tudom hányan voltak, 80-an, vagy nem tudom hányan, hogy eszébe jutott a bíborosoknak, hogy hát ha én leszek a pápa, és hogyha eszébe jutott, akkor arra gondolt, hogy jaj, csak én legyek? Nem gondol arra, hogy jaj, csak legyek püspök például?
Hát én nem tudom, hogy valaki ezt komolyan gondolja papként, hogy minden áron, hogy ő püspök legyen. Nem tudom, tehát egész más élet egy főpásztoré. Most jó, reálisan mondom, tehát ha ez valaha szóba kerülne, akkor nyilván aktuálisan ezt átgondolnám. Nem tervezem, nincs benne a 20 évbe, meg a 30 évbe. Ott szeretnék is akkor helytállni, ahol éppen vagyok, és amilyen, úgymond beosztásban, tehát a hivatásom amelyik szakában, ha így maradok, csak tudjak helytállni, és nekem ez éppen elég.
Ha 20 év múlva itt ülünk, akkor, vagy nem tudom, hogy hol, de én ülök önnel valahol, akkor ön mi lesz? 60 évesen.
Hát remélhetőleg aktív pap valahol. Hogy itt vagy máshol, az a Jóisten dolga. Az irányítás az egyértelmű, hogy a Jóisten kezében van, és úgy lesz minden, ahogy ő akarja. A papi elmondatom egyébként az, hogy ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ami nem könnyű jelmondat, és...
Szerintem rettenetesen nehéz.
És ezt a nagy 12 éve alatt, amióta szolgálok, hát ez már nagyon nagy idő, ezt most én vicceltem el, ezt egy kicsit átalakítottam. Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Itt ilyen különbséget, hogy mintha szembeállítanánk a két akaratot, inkább már azt úgy fogalmazom meg, hogy a te akaratod legyen az enyém. És azt hiszem, hogy ezzel választottam arra, hogy mi lesz 20 év múlva, vagy mi lesz 30 év múlva, úgy történjen minden, ahogy a Jóisten akarja, és akkor egész biztos, hogy a legjobban fog történni.
Akkor zárásképpen még csak annyit, hogy Bódi Mária Magdolna boldogávatása mikor is?
2025. szeptember 6-a szombat Veszprém az Aréna parkolójába, és nagyon nagy szeretettel és bátorítással buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek el és ünnepeljünk együtt. A mai világban, amikor a tisztaság, a hűség, a kitartás egyre ismeretlenebb fogalmak, azt gondolom, hogy a tisztaságáért vértanú halált halt munkáslány egy olyan jel és egy olyan példa, amire nagyon nagy szüksége van a magyar egyháznak, vagy mondom az egész világnak. Tehát mindenképpen nagy ünnep, és tényleg bátorítok mindenkit, hogy találkozzunk szeptember 6-án Veszprémben.
Kedves hallgatóink, a Kvaterka mai vendége Laposa Norbert balatonfűzfő plébánusa volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.